Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségül hívásával hozzátok is szólni kívám. Írva található Pál apostol rómaiakhoz írott levelem 16. fejezetében, a záró versben, a 27. versben eképpen: az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ennek a hétnek az elején olvashattuk napi igeként a gyönyörű, igazán nagy teológiai és etikai kérdéseket elénk táró római levelet, annak a záró szakaszát, amely egész héten át foglalkoztatott. Valójában ez az ige szakasz egy bonyolult körmondat, és ahogy olvastam, figyeltem a testvérek tekintetét, hogy hol veszünk el ebben a bonyolult körmondatban, amit az apostol gyakran alkalmaz egyébként, ahol minden kifejezés a helyén van, és valójában az Isten dicsőítésével, magasztalásával, áldásával, az úgynevezett doxológiával fejezi be ezt a levelét, mint szinte minden egyéb levelét is. És engedjétek meg, hogy ezen az adventi vasárnapon hadd próbáljam kibontani ezt a bonyolult körmondatot, miközben csak arról beszélek, ami le van írva, és miközben hiszem, hogy áldott, aktuális adventre készítő üzeneteket kapunk. Az egész üzenet az Isten dicsőítésének keretébe van helyezve. A hatalmas Istennek így kezdődött: az egyetlen bölcs és örök Istennek legyen dicsőség a Jézus Krisztus által mind örökkön örökké. Próbáld ki a rendszeres kegyességedben. Ha úgy érzed, hogy rohanás van reggel, pedig nagyon fontos, hogy legyen idő igét olvasni, imádkozni. De ha legalább ennyit elmondasz indulásként, nem mantraként, hanem valóban lélekkel, imádsággal, hogy az egyedül bölcs, örök Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által, akkor már valahogy úton vagy, az Isten útján vagy, és az Isten felemelte az életedet, az életünket az ő mennyei világának szintjére, hogy a hétköznapokban így tudjunk jelen lenni. Ez az Isten magasztalásának, dicsőítésének az ereje, öröme, csodája, hogy ezzel a felül emelkedett lélekkel ővele közösségben induljunk el. És valóban Isten három nagyon fontos jelzője, hogy ő egy Isten, egyetlen Isten. Egyértelmű a Biblia bizonyságtétele az Ószövetségben, az Újszövetségben is, hogy rajta kívül nincs más Isten. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy bármit vagy bárkit bálványozzunk, vagy éppen magunkat istenítsük. És ez az Isten, bölcs Isten, aki minden igazság birtokában van, nekünk részigazságaink vannak, mi a lényegi utat önmagunktól nem látjuk, utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Mi nem tudunk jól dönteni, mi önzően döntünk, az érdekeink alapján döntünk, a gyarló rész igazságainkat akarjuk mindenre ráerőltetni. Egyedül ő a bölcs Isten, és mi akkor részesülhetünk ebből a bölcsességből, hogyha ővel indulunk el, ha vele folyamatos, egyre élőbb kapcsolatban vagyunk. És ez az Isten örökké való Isten. Pál a Timóteusi első levél végén mondja, az egyedül halhatatlan Istennek legyen dicsőség. Ugyanez a doxológia. Egyedül halhatatlan, egyedül örökké való, és ő a teremtésben örök létre teremtette az embert. És ezt adja vissza nekünk az új teremtésben, mert Isten nem adhat más, csak életet, az élet teljességét, soha el nem múló örök életet. Ahogy Jézus Krisztus mondta az eljöveteléről, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Mi pedig itt vagyunk ebben a halandó világban, ebben a halandó testben, nagyon törékenyen, bármikor bármi történhet, egy váratlan fordulat, vagy egy nem várt betegség, illetve életünk ideje földi világban lejár, de jó tudni, hogy ő benne van folytatás, ha ő rá tekintünk, mert ő örök Isten, aki teremt, és újjá teremt, és nem azért adta nekünk az élet ajándékát, hogy azt elvegye tőlünk. Tehát advent első vasárnapján magasztaljuk a mi Urunkat, aki egyetlen örök bölcs Isten, hármat összegezve Szent Isten. És ezek után ebben a körmondatban egy gyönyörű Isten magasztaló kereten belül az apostol konkrétan is megmondja, hogy mi az, amiért magasztalhatjuk, dicsérhetjük az Urat. Az első, hogy Isten kijelentette magát nekünk. Dicsérjük ezért az Urat. Azt mondja, ami eddig titok volt, az nyilvánvalóvá lett számunkra. A legfontosabb, a leglényegesebb. Az, amit Isten öröktől fogva elgondolt, de eddig nem mondott ki. Az ige szakasz kijelentéseit használom. Mennyi titok van, ami izgat bennünket, amit nem értünk. Most tükör által homályosan látunk, ott majd színről színre. Annyi minden titokba szeretnénk belelátni. Ez miért történt? Miért engedte az Isten? Az egész életünk tulajdonképpen egy titok. És joggal mondja az ószövetségi kijelentés, hogy a titkok az Úréi, de a kijelentett dolgok a mieink. A lényeget kijelentette az Isten. Nem minden részletet jelentett ki az Isten, valamit csak odát tudunk majd meg. Amit én most teszek, mondja Jézus, nem érted, de egyszer majd megérted. De a lényeget, a legfontosabbat kijelentette, és ebből következőleg, ha akarja, akkor részleteket is kijelent nekünk. Urunk, dicsérünk téged, hogy a lényeget illetően nem hagytál bennünket bizonytalanságban. És a titok feloldása úgy kezdődött, hogy ugye Isten kijelentette magát az általános kijelentésben. A Reveláció Generalisban erről sokat beszéltünk már, tehát hogy a teremtett világot még nem tudtuk, hogy tönkretenni, hogy ne legyen láthatóvá még mindig az alkotó keze nyoma, hogy a teremtett világ szépsége utal az alkotóra, teremtőre. Vagy hogy a történelem ura az Isten. Nem a tekintetben, hogy a hajótest fedélzetén mi történik, az az ember bűne, felelőssége, mocska, azt ne akarjuk az Istenre kenni. Hogy a történelem a végcélja felé megy az ő akarata szerint, hogy ilyen értelemben Isten a történelem ura, azt egyértelműen kijelentette. Hogy amikor a lelkiismeretünk megszólal, úgy igazán, akkor abban a Szent Lélek jelez. Vagy ha olyan művészeti alkotást szemlélünk, amelyen keresztül az ember igazán kiállt, és valójában a megoldás után, Isten után kiállt. Az ilyen művészetekben is kijelenti magát az Isten, de ezek félreérthetők. A természetben alig látjuk meg az Isten kezenyomát. A történelemben még inkább nem, a lelkiismeretet elnyomjuk. A művészetekkel már nem is foglalkozunk, mert ugye minek a bölcsészettudomány, azt kell tanulni, ami hasznot hoz, ami profitot termel. És Isten adta az Ószövetséget, ahol a proféták ígéretein keresztül erre is utalt Pál apostol. Kijelentette nekünk, hogy el fog majd jönni a szabadító. Isten nem hagy bennünket a nyomorúságban, és nem hagy bennünket a halálban. És ezt a proféták több száz évvel Jézus jövetele előtt kijelentették egészen konkrétan. Mikeás, hogy Betlehembe fog megszületni. Ézsaiás a 7. fejezetben, íme a szűz fogan méhében, és fiút szül. A neve az lesz Immanuel, velünk az Isten. Vagy a 9. fejezetben, egy gyermek adatik nekünk, egy fiú születik nekünk. Erős Isten, csodálatos tanácsos, bölcsesség fejedelme. Sőt, a Zakariás könyvében kijelentette a próféta, hogy virágvasárnap be fog vonulni Jeruzsálembe, hogy meghalljon életünk. Szintén Ézsaiás az Úr szenvedő szolgájáról szóló részekben egészen konkrétan megprofétálta Jézus Krisztus kereszthalálát. Nem sorolom tovább, hogy az Ószövetségben egészen konkrét profétai ígéretek hangzottak el. És karácsony, az első karácsony, amikor eljött az idő teljessége, akkor Isten elküldte egyszülött fiát, Jézus Krisztust. Vagyis, értitek, hadd mondjam akkor, amit már többször hangsúlyoztam, de ez a kereszténység szíve, hogy Isten Jézus Krisztusban testet öltött, felvett a térés az idő korlátait, és elment érettünk a legvégsőkig, hogy megmutassa, hogy ő milyen, hogy mennyire szeret bennünket. Én a titok, hogy milyen az Isten, és hogy mennyire szeret bennünket, annak lényege beteljesedett, az ígéretek beteljesedtek, a titok lényegi része nyilvánvalóvá lett. És ezt nevezi az apostol az evangéliumnak, az örömhírnek, az öröm üzenetnek. Hirdetek néktek nagy örömöt. Kedves testvéreim, ez minden örömforrása. Nincs más örömforrás, csak ez, hogy Isten a titok lényegét kijelentette számunkra. Az elérhetetlen világosságban lakozó Isten kilépett elérhetetlen világosságából, és lehajolt hozzánk. Egészen konkrétan. Megint kaptam egy Rubik kockát ajándékba, és megint ismeritek már a példát, próbáltam én magam összekeverni és utána kirakni. Nekem nem megy. És nekem erről mindig az jut eszembe a Rubik kockáról, hogy nem tudom kirakni az életemet. Nem tudom kirakni az egyház életét sem. Nem tudom a tengelyt, a titkot, a titoknak a lényegét. Aztán a lányaim mutatnak egy internetes portált, le van írva, hogy a bal kettő kockát egyszerre lefelé, az alsó kettő kockát jobbra, aztán egyet fölfelé, és akkor ezt ismételni sokszor, és egyszer kijön. És tényleg. Nem tudjuk egyedül az életünket kirakni, sem egyéni, sem közösségi értelemben, nem tudjuk a titkot. És ez a titok jelentetett ki, és ez micsoda örömhír, hogy van megoldás Isten egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. Magasztaljuk ezért az egyetlen bölcs és örökkévaló Istent. És a második konkrétum ebből következik, amit így nem fejtek ki, csak utalok rám. Pál apostol dicséri az Istent azért, hogy az önmagát Krisztusban kijelentő Isten megmutatta számunkra hatalmas szeretetét. Aki minden hatalom, az meg tud benneteket erősíteni. És Isten az egyetlen, aki a hatalmát megtartó és megváltó szeretetében mutatta meg. Minden emberi hatalom rombol, egy idő után minden elromlik a kezünk alatt, és nem tudjuk megérteni, hogy a hatalom a szolgálat. Isten ezt megmutatta Jézus Krisztusban. És az apostol a római levélben végig ezért magasztalja az Istent, hogy Jézus Krisztusban kijelentette Isten az ő hatalmas, figyeljetek, megtartó és megváltó szeretetét. És mind a kettő fontos. Az ő hatalmas szeretete megtartó szeretet és megváltó szeretet. Megtartó szeretet abban az értelemben, hogy hordoz. és észre sem veszed, hogy hányszor hordoz, amit természetesnek veszel, hogy ő hordozott. De a nehéz helyzetekben is, hogy ő segített meg valójában, hogy ne újjunk alá, hogy ne vesszen kárba az életünk. Emberileg én nagyon nem szeretem a repülést, és csak amikor nagyon muszáj, akkor vállalom be. Egyrészt ugye a mai légi utaztatás olyan, mint a légi lovaskocsisztatás. 300 embert egy kis szűk csőbe beterelnek, alig van hely a lábunknak, a csomagoknak, de hát nem is ez a lényeg, hanem számomra mindig csoda, hogy ez a 300 ember ezzel a hatalmas súlyjal ott ül, ebben a csőben, alatta még a csomagok, és egyszer csak ez a súly valahogy felemelkedik, hogy a pilóta odaáll a kifutópálya elejére, várja a felszállási engedélyt, felgyorsul a kerő sebességre, megemeli az órát, és belecsavarja magát a láthatatlan levegőbe. És igazából nem is a hajtóművek az erősek, és nem is a kerozin, ami ezt az erőt képezi, hanem az a láthatatlan levegő, amely hordozza ezt a gépet. És amikor az ember beszállt egy ilyen csőbe, és felemelkedik, akkor nincs más. Rábízza magát a megtartó Istenre. Jó, kell működni a technikának, de ennél sokkal többről van szó. Szerintem egy kis hiba elég, hogy valami baj történjen, fel se fogjuk. És nincs más, mint ez a ráhagyatkozás, hogy ez a hatalmas Isten megtart és hordoz. És ez a feladat minden reggel újból és újból, hogy odaállni a kifutópályára, Isten dicsőítésével és a rendszeres kegyességgel várva a felszállási engedélyt, és belecsavarni magunkat a hatalmas, hatalmasan szerető Isten megtartó irgalmába. És hát, ha lezuhanna a repülő, idézőjelbe, és itt jön az a gondolat, amit a kereszténység egyre inkább kilugoz, hogy ez a hatalmasan szerető Isten nem csak megtartó Isten, hanem megváltó Isten is. Amikor már emberileg nincs megoldás, nincs segítség, nincs tovább, mert Isten eddig rendelte ki az időt, tudjuk, hogy van tovább. Nem non plus ultra, hanem plus ultra. Van tovább, mert ő örökké való Isten. És ő Jézus Krisztusban azért halt meg a kereszten, hogy életünk legyen és bőségben éljünk-e földi világban és oda át. És mivel az értelmünkben nem fér bele az örök élet titka, figyeljétek meg, hogy a keresztény üzenetben ez teljesen kimaradt. Ne akarjuk az örök életet ennek a földi világnak a dimenzióból elképzelni. Pál apostol azt mondja róla, hogy ez sokkal inkább jobb mindennél. Értitek, ahol az élet újból maradéktalanul kiteljesedik, és mi az örök élet távolságában élünk. És adjunk hálát Istennek, dicsőítsük, magasztaljuk, áldjuk az Urat, hogy így jelentette ki magát Jézus Krisztusban, mert ennek a kijelentésnek a tartalma az ő hatalmas, megtartó és megváltó szeretete. És végezetül Isten dicséri az apostol azért, hogy akik ezt a boldog hitet vették, és ővele közösségben lehetnek, azok hirdetik és élik az evangéliumot, mint Isten engedelmes népe. Minden népnek, mindenkinek. És a minden nép az azt jelenti, akik között élsz. Az apostol így fogalmaz, hogy az én evangéliumom szól minden népnek, hogy eljussatok a hit engedelmességére. Gyakran mondja ezt az apostol, hogy az én evangéliumom. Először még fiatal koromban azt éreztem, hogy nincs ebben valami gőg, hogy az én evangéliumom. Hát itt az apostol azt jelenti, hogy ez a személyes hitem. Nem csak az ismerettel hirdetem, hanem a szívbéli bizalommal, és az ebből következő engedelmességgel. És az evangélium tovább adását, a hit engedelmességét nem tudjuk másként megélni, csak ez az evangélium az én evangéliumom is lesz, a te evangéliumod is. Mert te megtapasztaltad, mert az egyházban megtapasztaltuk, és a testvérek közösségében egyre inkább megtapasztaljuk a kijelentés csodáját, Isten Jézus Krisztusban megmutatott hatalmas, megtartó és megváltó szeretetét. És akkor jövünk rá arra, hogy ez az evangélium egyetemes, minden népnek szól. Hirdetek néktek nagy örömet, hangzik karácsonykor, amely minden nép öröme lesz, megtartó, megváltó, azaz üdvözítő született nektek a Jézus Krisztus. Vagyis mi mindenkire reménységgel tekintünk, és az Úr adja majd a növekedést. És ez igazán gyakorlati, kedves testvérem, hogy valahogy számot adsz a benned lévő reménységről, örömről, ebben a sokszor szomorú, pótcselekvésekkel teli, áll örömöket hajszoló és reménység nélküli világban, ahol mindent a jelentől várnak, most és azonnal minél többet. És nem arról van szó, hogy direkt. A direkt az kontraproduktív. A jelenléteddel. Hogy minden nyomorúságod ellenére látszik-e rajtad az evangélium öröme, a hit engedelmessége, ez a mennyei több. Mondok erre egy példát. Még amikor anno Pécsen evangelizáltam, megismertem egy olvostan hallgatót, aki azóta a Betesda kórházunk vezető gyermeksebésze. És kértem, hogy hát vigyél már be engem egyszer egy műtétre. Szavamon fogott, mert elmúlt héten pénteken 9-től 2-ig különböző műtéteket láttam, egészen pici gyermekektől 18 éves korig. Egyrészt az ő hitéről tudtam. De ott állt mellette, illetve vele szemben egy másik sebész, akit nem ismertem, pár szót szólt hozzám, de feltűnt a szelítsége, az alázata, ugye a háttérben ugyanolyan odaadással segített a fő operatőrnek, és azt éreztem, hogy itt van valami több, amiről nem tudok. És az egész csapatban ezt láttam, az altatástól kezdve az előkészítésig mindent végig jártam, csoda volt számomra, és különösen az a hitből fakadó összhang, ahogy emberi életeket mentettek. És ahogy aztán az operatőr odament az aggódó szülőhöz, aki ott állt a folyosón, és azzal az odafigyeléssel, nem rohanással mondott el mindent, nyugtatta meg őket. És mondta, hogy ha rákérdeznek, akkor igen, hitvallást tesz a hitéről. És önállal kérdeztem rá, hogy ki volt az, akivel operáltál, és elmondta, hogy egy katolikus szerzetes, aki végzett orvos és sebész természetesen, és Afrikában is hosszú ideig szolgált, és most visszajött a Betesdába, és utána lett szerzetes, a Focolare mozgalom férfi szerzetese. Na szóval, a lényeg az, hogy amikor így minden törékenységünk, minden nyomorúságunk ellenére átüt rajtunk az Isten hatalmas, megtartó és megváltó szeretete. Ez a hit engedelmessége. Urunk, egyetlen bölcs és örök Isten, dicsérünk téged a Krisztusi kijelentésért, a te hatalmas, megtartó, megváltó szeretetedért. És köszönjük, hogy arra méltattál bennünket, hogy ezt a többet a magunk helyén engedelmesen továbbadjuk. Ez az élet egyetlen értelme. Öröme, boldogsága. Úgy legyen. Amen.